Nagyon kevés olyan magyarországi madárfajról lehet azt mondani, hogy az állománya az meghaladja az egymilliós párszámot, és ennek egyike a fekete rigó. A fekete rigót szerintem mindenki ismeri, hisz városokban is költ már viszonylag régóta. Ez nem volt egyébként mindig így. Körülbelül 100 éve, a 20. század elején kezdett az egykori erdőkből, bokrosokból, mezőgazdasági területekből behúzódni a városokba, és jelenleg az egyik legurbanizáltabb, tehát leginkább elvárosiasodott madarunk, amely nagyon jól megtalálja a számítását a panelrengetekbe, de falvakba, kisvárosokba, és akár Budapest belvárosába is. Vígan szaporodik, gyakorlatilag egész évben látható. Ez is egy nagyon érdekes dolog, mert régebben a fekete rigók nyilván más klimatikus körülmények között éltünk még 100-150-200 évvel ezelőtt, hisz a klímaváltozás hatásait már minden nap lehet érezni, de nyilván akkor még, mikor nem urbanizálódtak, kint éltek a erdőkben, mezőgazdasági területeken, folyóártereken, akkor bizony a magyarországi fekete rigó állomány az vonuló volt. Jelenleg ez nem teljesen igaz. Van egy olyan állomány Magyarországon, amely elvonul ugyan, rövid távú vonuló, tehát nagyon-nagyon messzire nem megy le, de délebbre húzódik az időjárás és a táplálék bázis függvényében. Viszont nagyon sok fekete rigót azt egész évben lehet látni, nem meglepő, hogy decemberben, januárban is néha a lábunk között ugrándoznak. Ami viszont nagyon meglepő, hogy ez a madár annyira alkalmazkodott már egyrészt a klímához, másrészt pedig a urbanizált környezethez, hogy szinte egész évből vannak fészekadatok. Az az egész évben, hogyha nem is sikeresen, nem megpróbál költeni. Budapesten költött már decemberben, azaz találták meg tojásait enyhébb télen. Igaz, hogy az nem volt sikeres, de februárban már, hogyha jön az időjárás, akkor sikeresen párpálnak, és bizony fészket építenek, és lerakják a tojásaikat, és ezért az, hogy néha március végén, április elején már fekete rigó fiókákkal lehet találkozni, és hát nyilván a fekete rigó is azon madarak közé tartozik, amely többször költ. Nyilván a megfelelő utódlás és a mortalitások, azaz a fészekalj, fióka, pusztulás ellensúlyozása érdekében így nagyon szapora, tehát alapjában véve nem ritka az akár háromszori költés.
Egyébként, hogyha valami történik a fészekaljjal, akkor automatikusan újra költ a fekete rigó, vagy ez nem befolyásolja?
A fekete rigó esetében ez jellemző, nem minden fajnál van így, de a fekete rigókra és általában az énekes madarakra nagyon jellemző, vagy a másodköltés, vagy a pótköltés. Másodköltésről akkor beszélünk, vagy néha a harmadköltésről, mikor a madárnak a teljesen természetes életciklusába tartozik az, hogy az első költés után, miután kirepülnek a fiókák és önfenntartóak lesznek, újra párba állnak, és egy újabb fészekaljat produkálnak, és ez a teljesen természetes menetrend nekik. Sok fajnál egyébként ez háromszori költést is jelent. Meg kell különböztetni a pótköltést, ami arról szól, hogy menet közben, akármelyik időszakában a fészekrakásnak, fiókanevelésnek, egy predáció, vagy mondjuk egy nagyon rossz időjárás következtében elpusztul a fészekalj. Ebben az esetben újra kezdi a fészkelést, tehát egy be nem fejezett költést újra kezd az adott madár, ezt nevezzük pótköltésnek. A fekete rigóra egyébként mind a kettő jellemző.
Azt olvastam, ugye ott van a fenyőrigó, a fekete rigó és a sárga rigó, mindhárom faj védett Magyarországon, és a természetvédelmi értékük 25 ezer forint. Visszacsatolnék arra, amit legelőször mondtál, hogy nagyon jól szaporodik, tehát nagyon jól költ a fekete rigó, elég nagy példányszámban él Magyarországon. Ennek ellenére védett, és van egy jelentős természetvédelmi érték, mert azért a 25 ezer forint sem kevés. Ennek mi az oka?
Elejétől kezdve ez a három faj, ez azért nagyon-nagyon különbözik. A fekete rigó Magyarországon egy urbanizált, az ország egész területén elterjedt és gyakori fajnak mondható. A fenyőrigó az ugyan telenként bizonyos években inváziós jelleggel megjelenik több száz, több ezer csapatokba, névhez kimarad egyébként, és nagyon-nagyon-nagyon ritka költőfaj, tehát nem minden évben költ, vagy ha költ, akkor hegyvidéken és egy-egy pár esetleg, viszonylag gyakori Európában, hogyha megnézzük a környező hegyeket, mondjuk Erdélyt, vagy az északi területeket. A sárga rigó viszont az egyrészt nem is rigó igazából, tehát egy picit távolabbi rokona az igazi rigóféléknek, és hát szerencsére egyébként ő is eléggé gyakori. Tehát rigó ugyan mind a három, de a státuszát illetően picit mások az alapok. Nyilván jellemző ez, hogy mindegyik viszonylag gyakori, ha nem is Magyarországon lásd fenyőrigó, de abba viszont megegyeznek, hogy Európába súlyosan veszélyeztetettek lehetnek, legalábbis bizonyos részeken. Ilyen például a sárga rigó, ami mondjuk nem is rigó, de kezdjük ezzel, hogy miért is védett. Nálunk tényleg gyakori, tehát mikor megjönnek májusban, ha valaki megismeri a hangjukat, folyamatosan hallja különböző magas fákról, városokban, természetesen kint, agrárkörnyezetben vagy erdőkben is. De tudni, hogy Angliában pont a tavalyi év során kipusztult ez a szép faj, pedig ott is viszonylag gyakori volt, még hogyha visszamegyünk 50 vagy 100 évvel ezelőttre. A fekete rigó pedig szintén Nyugat-Európában, ugyan nálunk több mint 1 millió pár költ, és folyamatosan észleljük az adatokból az erősödést, de Angliában és Nyugat-Európában az agrárgazdálkodás intenzív válása, a rengeteg növényvédőszer, rovarírtószer használata következtében az állománya fokozatosan csökken. Tehát általában ezeket a fajokat jellemezhetjük különböző fenyegetettségekkel, és elnézve az európai trendeket, ami például az agrárkörnyezetben költő madaraknak a trendjét illeti, ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy az állomány rövid, illetve középtávon, ha vizsgáljuk, akkor bizony nagyon sok fajnál ez csökken, és ez általában azoknál a fajoknál jellemző, amelyek agrártelhetekhez kötődnek. Ilyen például Magyarországon is, például a cigánycsuk vagy a sárga bilegető, ezek régebben gyakoriak voltak, és kifejezetten lehet látni, hogy a mezőgazdaság intenzifikációjával, a rovarírtószerekkel, nagyon intenzív, gépesített gazdálkodással ezeknek az állománya csökken. Tehát a védelem nagyon sok esetben azért van alkalmazva, mert bizonyos fenyegetettségeket látunk, lehetséges, hogy nem lehet kezelni azt olyan mértékbe, ami azt indokolná, és nyilván egy faj védettsége az előremutató is tud lenni. Tehát Magyarországon egyébként majdnem az összes madárfaj védett, azért tudni kell, vagy közösségi jelentőségű madárfajról van szó, bizonyos esetekben lehet akár hírítést is engedélyezni, hatósági engedély alapján, de alapjában véve azért a magyarországi madárfajoknak a túlnyomó többsége védett státuszban van.
Azt olvastam a fekete rigóról, hogy ugye Európában és Ázsiában általánosan elterjedt, de betelepítették Ausztráliába és Új-Zélandra is. A betelepítésnek mi lehet az oka? Tehát ez egy hasznos madár, mert ugye lószúnyogokkal, meg gilisztákkal táplálkozik általában, de télen ugye, ha nem talál például szúnyogot, akkor ugye átáll a bogyókra.
Talapjában ugye nagyon tud alkalmazkodni. Az, hogy egy madárfajt miért telepítenek be, illetve melyek azok a madárfajok, amelyek akár egy ilyen folyamatos és organikus fejlődésre betelepülnek maguktól, hát ez két különböző dolog. Az utóbbira lehet példát mondani, ilyen például az eredetileg Afrikában fészkelő pásztorgém, ami hát tulajdonképpen meghódította a világot, szép lassú terjeszkedéssel átment Dél-Európába, ott is nagyon gyakori faj lett, átkerült Észak-Amerikába, ott is nagyon jól terjedt, és hát bizony nálunk nagyon ritka volt 20-30 évvel ezelőtt, de ma már egyre több fészkelés, például rendszeresen lehet látni, ahol én nagyon gyakran szoktam madarakat nézegetni a szegedi fehértó mellett is, már rendszeresen költ, egyre nagyobb példányszámba, és bizony a tórendszer melletti bivajokon nagyon gyakran lehet látni, hogy a hátukon áldogálnak, vagy kísérgetik. Ez egy ilyen természetes folyamat. Sok esetben örülnek, sok esetben nem örülnek az ilyen fajoknak a biológusok, viszont a betelepítés az egy más folyamat, itt azt jelenti, hogy alapjában véve a fajoknak, a populációnak a kezdeti egyedeit tulajdonképpen direkt tudatosan elvitték oda, és szabadon engedték, hogy szaporodjatok, sokasodjatok alapon. Na most ez lehetséges, hogy azért is volt, mert az oda települő emberek annó szerettek volna valami olyan madárfajt látni a környezetükbe, hallani, ami a megszokott régi hazájukra, mondjuk Európára emlékezteti. Ez nyilván egy ilyen lelki indítatásból van, de azt lehet mondani, hogy az ilyen jellegű betelepítések nagyon-nagyon-nagyon károsak tudnak lenni. Tudnélik például a fekete rigó, amely nagyon alkalmazkodó faj, ezt nagyon jól látjuk az állomány alakulásából Magyarországon is. Versenytársai lehetnek olyan őshonos fajoknak, amelyek nem tudják venni ezt a versenyt, és az újonnan betelepülő faj az hátrébb szoríthatja azokat a fajokat, amelyek őshonosok ott, és bizony extrém esetben ezek ki is pusztulhatnak. Nyilván nem feltétlen a fekete rigó, amely ilyen nagyon komoly veszélyt jelent, de például néhány évvel ezelőtt Izraelbe szembesültem azzal, hogy a Pásztor Meinó nevezetű, egyébként nagyon szép dekoratív kis ázsiai madárfaj mindenütt ott van Jeruzsálembe is, és csodálkoztam is, hogy ez hogy kell oda, és ottani barátaim elmesélték, hogy hát úgy, hogy alapjában véve ezt a fajt például tenyésztették, mert tulajdonképpen egy házi kedvencként lehetett megvásárolni, és bizony Jeruzsálembe történt az a tragédia tulajdonképpen, hogy egy nagy szabadtéri röpdéval a tenyésztőt tartott, ezek kiszabadultak. És azóta ilyen tízezekben mérhető az állomány, nagyon jól alkalmazkodtak ahhoz az éghajlathoz, és az például azért veszélyes, mert egyrészt táplálékba, illetve költőhelybe is kompetenciát jelentenek az őshonos fajoknak, tehát elfoglalják a költőregeket, vagy egész egyszerűen a nagy termetű, erőszakos csapatokban mozgó madarak a táplálkozó teletet sajátítják ki, és bizony őshonos madarak háttérbe szorulnak, és extrém esetben ezek kipusztulhatnak. Tehát ez mindig egy káros folyamat. Magyarországon is látszik már néhány ilyen faj, ami gondot fog jelenteni előbb vagy utóbb. Ilyen például érdekes módon az őrvös papagáj, amely egyébként Nyugat-Európában, ha valaki Londonban, vagy akár Spanyolországban, Németországban, nagyvárosokban van, nagy csapatokban láthatja ezt a fajt. Ezek már Magyarországon is szabadon is időnként költenek, de meg fogjuk ezt érni szerintem egy 10 éven belül, hogy komolyabb papagáj csapatok fognak tanyázni nagyobb városokban, ahol bizony nagyon komoly kompetenciát fognak jelenteni például a városokban lakó házi vagy mezei vereveknek.
Nagyon érdekes kutatást olvastam a fekete rigó kapcsán. Egyrészt, hogy azok a fekete rigók, amelyek a városokban élnek, tehát behúzódtak a városokba, azok nem csak nappal, hanem akár éjszaka is énekelhetnek, pontosan a fények miatt, mert hogy olyan fényáradat van, hogy úgy érzi, mintha nappal lenne. A másik meg az, hogy sokkal hangosabbak a városban élő fekete rigók, mint az erdőben élők, és ennek egy nagyon egyszerű magyarázatot adtak a kutatók, túl kell harsogniuk a városi forgalom zaját.
Nyilván ez is az alkalmazkodásokkal van összefüggésben. Ez azért nem egyik évről a másikra következett be, hisz, hogy az elején mondtam, ez egy több mint 100 éves folyamat a fekete rigóknak a városi madárrá válása. És hát nyilván, ahogy egyébként alkalmazkodtak a városokhoz, és hát alkalmazkodnunk kellett a városok fejlődéséhez is, mert hogyha megnézzük az 50 vagy 100 év ezelőtti Budapestet, vagy akár Szegedet, vagy Debrecen, akkor nyilván a közvilágítás nem olyan minőségű volt, a zajterhelés nem olyan mértékű volt, hiszen ezekben a városokban egyrészt nem közlekedett annyi jármű, nem volt ennyire kivilágítva a város, egyáltalán a város az az elmúlt 20-30-40 évben lett tulajdonképpen egy olyan mértékű fényszennyezés, amely el nem volt képzelhető mondjuk 100 vagy 150 évvel ezelőtt, és nyilván ezekhez a madarak alkalmazkodnak. Kinn a szabadban, hogyha a rigóféléket nézünk, nagyon kevés faj az, amelyik éjszaka is énekel. Egyébként pont az ilyen a fülemüle, aki tulajdonképpen bizonyos időszakban, amikor megérkeznek áprilisba, akkor egész nap énekel, kivéve a legnagyobb forróságokat. Nem véletlen, hogy a Magyar Madártengyeset is a fülemüle sétáit azt este tartja. Fülemülék éjszakájaként nevezzük el ezt a rendezvényt, amely minden évben megvan tartva májusban, aminek pont az a lényege, hogy még késő délután ő elindul egy csoport, és este lesz az a pont, mikor még az utolsó fülemüléket is detektáljuk így ének alapján. És hát nyilván a fekete rigó ezt azért nem csinálta még, mikor nem urbanizálódott madár volt, de alkalmazkodnia kellett, egyrészt vannak fények, másrészt nagy a zaj, tehát éjszaka is énekel, nyilván sokkal hangosabb lett, mert így alakította ki az evolúciós fejlődés, és hát bizony én is láttam már éjszaka kivilágított utcán táplálkozó fekete rigókat, tehát ad abszurdum, éjszaka is tart neki a táplálkozási periódusa, tehát kitolódik az a ciklus, ami mondjuk 100 vagy 200 évvel ezelőtt volt jellemző erre a szép kis madárfajra.
Milyen veszélyeztető tényezők vannak, amelyek veszélyeztethetik ennek a madárnak a fennmaradását, a létét?
Vannak direkt emberi hatások. Évről évre lehet azzal találkozni, hogy emberek hatósági engedélye vagy anélkül kivágják mondjuk májusban vagy júniusban a cserjéket, fákat városokban jellemző módon. Egyébként általában kényelmi okai vannak ennek, sok esetben egyébként nem, sok esetben olyan indoka van, hogy mondjuk balesetveszélyessé válik egy fa, és pont költési időszakban jut arra a hatóság, hogy engedélyezi annak a eltávolítását. Nyilván az ember élet fontos ebben az esetben. A különböző kényelmi szempontok nem indokolják ezt, hogy ennyire ne tudjunk együtt élni a természettel. Szerencsére ilyenkor azért a fekete rigó, hogy elmondtam, alkalmazkodik, és újra költ, más helyet talál, de azért ne felejtsük, hogy ez természetkárosítás. Tehát, hogy itt ebben az esetben mindenkit kérünk, hogy a megfelelő csatornákon jelezzék a hatóságoknak ezt, mert sok esetben nincs engedély, és ilyenkor gyakorlatilag meg kell találni a felelős terjeszt. Nem csak fekete rigó, de sok egyéb madárfaj, fészke, fióká is elpusztulhatnak. A másik, ami egyébként indirekt probléma, de természetesen az ember felelős ezért, az a házi macska. Tehát ez nem tűnik olyan óriási veszélyforrásnak, de hát azért tudni kell, hogy több mint 2 millió házi macska jár ki rendszeresen. Tehát nem azokról a macskákról beszélek most, amelyek lakásban laknak, nem járnak ki, nem vagy a kijárós, vagy az elvadult házi macskákról, amelyek ragadozók, tehát még egy jól táplált, háznál tartott kijárós macska is képes gyakorlatilag óriási kárt tenni a kertnek a fészkelő madárállományban. Nagyon jó ragadozók, és rettenetesen nagy hatásokkal zsákmányolnak. Éves szinten több mint 2 millióra tehető azoknak a madarak egyedeinek a száma, amely csak Magyarországon elpusztítanak a házi macskák. Ez például az USA-ban egy brutális számot, 250 millió madárról beszélünk, 250 millió egyedről, nyilván kisebb ország vagyunk, de ez egy óriási szám, tehát ennek érdekében tenni kellene valamit egy központi szabályzással, csipeléssel, sőt, hát én szerintem engedélyezést kellene kötni, macskatartás, kutyatartás, mindenféle házi kedvenc tartását, gyakorlatilag egy hatósági engedéllyel, mondjuk egy jogosítvány megszerzésével engedélyezni, hisz ez már kezelhetetlen. Az, vagy annyira tönkre tettük a természeti környezetünket, eleve már intenzív mezőgazdaság, intenzív erdészeti gazdálkodás, amely nyilván proficentrikus, zsugorodnak ezek a területek, víz az nincs a tájban, és erre a teljesen lepusztított, összezsugorodott, és kellőképpen nem védett telete még ráeresztjük mondjuk a házi kedvenceinket is, amelyek vagy teljesen elvadultak, vagy kijárnak, de ilyen szempontból teljesen mindenképp milliós nagyságrendű kárt okoznak csak egyet számba, nyilván nem beszélünk most a természetvédelmi értékről.
Etetés, itatás nálam a kertben télen és nyáron, tehát szinte egész évben megtalálható a fekete rigó, és nagyon ritkán lehet látni azt, hogy az etetőre felszáll, és mondjuk egy-egy magot elvisz onnan, tehát vagy éppen mondjuk, ha valamit ott talál benn, ezt nagyon ritkán lehet látni, de előfordul.
Alapjában az etetés, a madáretetés, ez nem egy szükséges dolog, azt azért tudnunk kell, ez magunkról szól. Hasznos egyébként edukációs szempontjai azok felmérhetetlenek, hisz ha valaki eteti a madarakat, akkor nagyon sok madárfajja megismerkedhet, amit egyébként nem láthat a kertbe. A fekete rigó nyilván nem magokkal táplálkozik, sőt egyáltalán nem, tehát amikor lehet látni etető környéken, az általában olyankor van, mikor egy szakmai tanácsra mondjuk az ember kihelyez fölszurkába mondjuk almát, vagy csak úgy simán lerakja. Igazából ezekre rá szokott járni, de alapjában véve nem annyira etetőfüggő a fekete rigó, de köszönöm szépen, nagyon jól megvan egyébként, tehát lehet látni, hogy egy gyönyörű szép nagy állomány áttelel, nincs veszélyben, megtalálja a táplálékforrást, és mint ahogy mondtam, néha decemberben, vagy akár januárban is képes költeni, vagyis hát megkezdi a költést, ezek persze általában nem sikeresek. Ami viszont az itatást illeti, az egy nagyon-nagyon hasznos dolog. És az etetés nyilván azt általában úgy szoktuk mondani, hogy csak az első fagyok beköszöntétől március elejéig szabad ezt megtenni, mert tényleg nem feltétlenül madarakról szól, hanem magunkról. Azt viszont nem szabad abba hagyni, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Viszont az itatás egy olyan természetvédelmi tevékenység, amelyet bátran ajánlhatok, ez egy nagyon-nagyon hasznos dolog, hisz a madarak nem csak isznak, hanem fürdenek is. Ennek nagyon sok oka van. Nyilván az ivást azt január 1-től december 30-ig minden nap szeretik, és hát bizony az elmúlt néhány évben olyan asszály volt, ahol nem biztos, hogy meg tudták találni azokat a természetes vagy nem természetes vízforrásokat, amelyeken keresztül ők állandóan a természetes állapotukat, az ivásfürdés fent tudták tartani. Néhány évvel ezelőtt volt is pont Szeged Padán rengeteg évben egy tömeges rigópusztulás, és egyszerűen a kirepülő fiatalok hőgutát kaptak, nem tudtak eleget inni, nem voltak túlság se, és bizony sok madár elpusztult, néhány tucat, de ez esetben nyilván egy országos adatra kivetítve ez bizonyára nagyon sok lehetett. A fürdés is nagyon fontos nekik, tehát a madarak tollának az ápolása, a tisztántartása azért fontos, mert hát egyrészt nyilván hűtik is magukat, különösen a nagyon nagy melegben, ez nyáron, pont így július és augusztusban jellemző, de természetesen különböző éléskörőktől való megtisztítás is nagyon fontos, hiszen a madaraknak is vannak például tolltetveik, amelyeket nem véletlen, hogy porfürdővel vagy rendes fürdővel eltávolítanak a testükről, és ez nagyon-nagyon fontos a madaraknak, tehát én azt javaslom, hogyha az etetést nem is hisz a rigókra, kifejezetten komoly etetési stratégián nincs is, de az itatást, illetve a fürdőjék biztosítását azt nagyon javaslom. Ez bárki megtehet, akinek kertje van. Nagyon sok helyen látom egyébként, hogy panellakások előtt lerakott edény a madaraknak, és ezek nagyon-nagyon hálás dolgok, hisz nagyon gyorsan megtalálják az ott költő madarak, és egészen sok fajt lehet megfigyelni, amelyek szinte sorban állnak, isznak, fürdenek, és ez egy nagyon-nagyon hasznos és fontos tevékenység.
Egyetlen egy dolog jutott még eszembe, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület nem győzi felhívni a figyelmet. Áprilistól augusztusig tart a fióka szezon, ilyenkor találkozhatunk földön lévő fekete rigó fiókákkal is, és nem akkor tesszük a legjobbat, hogyha azt a kis fiókát megfogjuk, magunkhoz vesszük és hazavisszük, és mi neveljük föl.
Igen, hát nagyon erős kommunikációs kampány van már infografikákkal, poszterekkel, videókkal fönt erről a dologról. Nyilván az edukáció nagyon fontos, sok ember ezzel jutott, már kevesebb telefon jut el például hozzám is ebbe az időszakba, de hát nyilván az embereknek még mindig nincs elég ismerete erről, és mikor találnak egy madarat, egy ilyen szekunder bűntudat is megszólal bennünk nagyon sok esetben, és azért mindenki érzi, hogy nem jó irányba halad a embernek és a természetnek az együttélése, tehát nem mondhatni egy ilyen sikertörténetnek sajnos, és akkor mindent megpróbálnak tenni, hogy azt az adott egyedet megmentsék. És hát sajnos ez néha kárt okoz. Bizonyos fajok, ilyen példaként a városokban is jelenlévő fekete rigó, de például a bagoly fajok is, a leggyakoribb az erdejfüles bagoly például tipikusan ilyen, hogy mielőtt még rögképessé válnának ezek az egyébként fészek lakó fiókák, ezek szétvásznak, szétugrálnak. Ennek egy nyilván egy evolúció során kifejlődött túlélési stratégiája van, amelynek az lett a logikája, hogyha bent ül a négy darab fekete rigó fióka mondjuk a fészekbe, és jön egy macska, akkor nyilván rögképtelnek a fiókák, mindegyiket el tudja gyakorlatilag kapni, és minden egy fióka meghal. Viszont, hogyha ezek szétugrálnak, és egy meghatározott kert, mondjuk akár 10-20 négyzetméteres területén szétszórva különböző magasságokban, amikről tudnak ugrálni, így nyilván a túlélés lényegesen nagyobb. Nem föltétlen az adott egyet szempontjából, de a faj szempontjából mindenféleképpen, hisz valószínűleg nem mindegyik fiókát találja meg a ragadozó, és a négy fiókában mondjuk három meg is marad. Ami nagyon jó stratégia természetesen, hát ezt érték félre sajnos az emberek, és mikor találnak egy teljesen normális életmódot élő a szülők által letetett fekete rigó fiókát, bedobozolják, hazaviszik, beviszik madármentőhelyre, végtelefonálják nyilván az elérhető telefonszámokat, és nagyon nehéz néha meggyőzni az embereket, hogy az a legjobb megoldás, hogy oda kell vinni, ahol találták, és oda lerakni. Maximum egy bokorra, vagy a fának a alsvágára rakják föl, ezek általában tudnak kapaszkodni, és ott biztonságban vannak. Szerencsére azért egyre kevesebb az ilyen telefon, tehát a Magyar Madártenyészeknek, illetve nyilván más civil szervezeteknek is, akik ugyanezeket a felhívásainkat megosztják, hatalmas szerepe van ebbe, mert a lehető legkevesebb fiókát kell így mond időzelben megmenteni, és hogyha nem mentjük meg, szintén idézelben mondom, hanem ott hagyjuk, akkor a lehető legnagyobb esély van arra, hogy ez a fióka szerencsésen fölnől, és jövőre szaporodóképes madár lesz, aki párban áll, fészket épít és fiókákat nevel.